Köszöntöm az Arena hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Hlavai Richárd, vendégünk ma este Plecser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok én is!
Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Ugye 2014 óta folyamatosan csökkent az olajár, voltak persze kisebb mozgások, most éppen úgy tűnik, hogy a Brent típusnak az ára megugrott. Mi történt?
Több tényező is áll a háttérben, ami indokolja ezt a áremelkedést. Leginkább az OPEC termelés csökkentési döntése áll ennek az emelkedésnek a hátterében, de voltak egyéb egyedi tényezők is. Az utóbbi néhány hétben ugyanis több olyan egyszeri esemény is történt, például az északi-tengeri Fortis vezeték leállása, vagy a líbiai termelés ideiglenes leállása, ami ezt az áremelkedést magával hozta.
Ez azt jelenti, hogy itt nem egy emelkedő trendről beszélünk, ugye 68 dollár körül van a felvételünk idejében a Brentnek az árfolyam, ugye 70 dollár az OPEC-nek a célára, tehát nem egy trendről van szó, hanem egy egyszeri vagy időszakos áremelkedésről?
Azért, ha megnézzük a tavalyi év egészét, összességében az látszik, hogy némileg emelkedő pályán van az olaj, tehát én azt hiszem, hogy az OPEC erőfeszítései, aminek tulajdonképpen az a célja, hogy egyensúlyba hozzák a piacot. Ezek azért eredményeztek egy sokkal kiegyensúlyozottabb piaci helyzetet és némi áremelkedést.
Tehát lehet azt mondani, hogy az a megállapodás, amelyhez ugye az OPEC mellé csatlakoztak nem OPEC nagy termelők, például Oroszország is, sőt Oroszország ugye nagyon szorgalmazta ezt a megállapodást, tehát hogy ez hatásos volt?
Én azt gondolom, hogy igen. Úgy tűnik, hogy ennek a megállapodásnak a hozománya az, hogy a piac szűkebbé vált, az árak elkezdtek stabilizálódni, és egyelőre a nagy rivális, a nem OPEC termelők részéről sem láttunk olyan jelentős reakciót, amely képes lett volna ezt az enyhe áremelkedést megtörni.
Keresleti oldalon mi volt a legfontosabb változás 2017-ben? Volt-e egyáltalán bármi mozgás?
Komoly változás volt a keresleti oldalon is. Jellemző volt az, hogy az év elejéhez képest, ahogy közeledett az év vége, fokozatosan emelték a különböző elemzőházak a várakozásaikat az évi kereslet növekedésére. Nagyon jól látszott egyébként az olajkeresleten az, hogy valamikor az idei év második, harmadik, negyed éve során egy erős gazdasági fellendülés volt globálisan. Amíg évelején például egy 1,2 millió hordós kőolajkereslet növekedésre számítottak a nagy elemzőházak, ez jellemzően év végén már 1,5-1,6 millió hordóra növekedett, tehát az olajkereslet nagyon jól lekövette azt a globális fellendülést, ami az év közepén indult.
Jellemzően továbbra is Ázsiáról, Kínáról beszélünk, amikor keresletélénkülésről beszélünk?
A kereslet növekedésnek a fő centruma valóban Ázsia, tehát India, illetve idén Kína is nagyon erős volt. Emellett azonban érdekességképpen meg kell említeni, hogy a fejlett világban is volt egy jelentős keresletnövekedés. Nem is igazán 2017-ben, hanem inkább előtte 2015-2016-ban, köszönhetően az alacsony áraknak, de ez a lendület egyébként kitartott 2017-ben is, tehát azt lehet mondani, hogy a fejlett világban is volt egy enyhe keresletnövekedés az idei évben.
Változott akár 2014 óta, akár mondjuk az elmúlt 4-5-6 évben, hogyha így nézzük, a kőolajnak, mint a világgazdaságot meghatározó tényezőnek a szerepe súlya?
Jelentősen nem. Ugye itt voltak bizonyos pontok a történelem során, amikor a kőolaj szerepe jelentősen változott. Például ilyen volt a 70-es évek, amikor ugye volt egy komoly árrobbanás, ennek hatására a kőolajat próbálták helyettesíteni, elsősorban az elektromos áram termelésben. Későbbiekben is volt egy jelentős forradalom, például a 2000-es évek közepén, amikor sokkal szigorúbb fogyasztási szabványok jelentek meg, de látjuk azt is, hogy a kínálati oldalról is voltak ugye komoly változások, lényegében a pala olaj, illetve a palagáz megjelenésével kínálati oldalról is volt egy nagyon komoly technológiai változás. Az látszik egyébként, hogy a kőolajnak a szerepe fokozatosan csökken. Egy-két olyan terület van még, ahol gyakorlatilag döntő szerepe van a kőolajnak. Ez elsősorban ugye a mobilizáció, és hát ez a terület az, ami ugye most a leginkább az érdeklődés fókuszában van, ugyanis itt is jó eséllyel lesznek változások.
Mielőtt a felhasználói oldali változásokról beszélnénk, egy picit maradjunk még a szereplőknél. Ugye csökken az olajár, és jó néhány nagy szereplő, nagy olajipari társaság elkezdi átrendezni a portfólióját. Ugye például itt van a Nordic Statoil, amelyik gyakorlatilag ma már inkább szélerőműveket épít, mint hogy kőolajat kutatna az Északi-tengeren. Ez mennyire jellemző ez a folyamat?
Ez jellemző, több jelentős nemzetközi olajcég is meghirdetett különböző új beruházási programokat. Ez több irányú változást jelent. Egyrészt jelent egy olyan változást, hogy olaj és gázból elsősorban a gáz irányba próbálnak menni. Ez azért van, mert a gáznak jobbak a perspektívái. Valószínűsíthető, hogy a gáz, amiből a kínálat is jóval magasabb, sokkal hosszabb ideig maradhat velünk, mint a kőolaj. Másrészt látható az a változás is, hogy az elektromobilitás felé próbálnak nyitni ezek a cégek, tehát azt gondolják, hogy előbb-utóbb elektromos autó lesz, és például a kiskereskedelmi politikájukat ilyen irányba változtatják. Jellemző még ezen kívül az, hogy nagyon sok olajipari cég megújuló energiába is fektet, ennek ugyanis a költsége lement, most már több helyen támogatás nélkül is az egyik legolcsóbb elektromos áram előállítási forma a megújuló energia, és ez az olajcégek számára is egy kedvező lehetőséget jelent.
A tőkepiacok hogy fogadták ezt a változást? Most arra gondolok, hogy nyilván az olajtársaságok részvényesei valahogy erre reagáltak érdemben?
Alapvetően pozitív reakciók voltak ezekre a változásokra. Különösen támogatja egyébként a tőkepiac azt a változást, hogy egyre rövidebb projektidejű terveket indítanak el a cégek. Tehát magyarán mondva, hosszú 10 évnél hosszabb idejű megtérülési projektek, azok lekerültek az asztalról. Ma az olajipari cégek globálisan jellemzően 3-5 év alatt megtérülő projektekbe fektetnek, ami azért van, mert a cégek azt gondolják, hogy 10 éven belül olyan változás lehet az olajiparban, ami teljes mértékben megváltoztathatja az olajkeresletnek az alakulását, emiatt egy 10 éves vagy ennél hosszabb idejű projektet nagyon kockázatosnak tartanak. Ezért történt az, hogy jóval rövidebb időben, maximum 3-5 évben gondolkodnak ezek a cégek.
Ez azt is jelenti, hogy lesznek olyan térségek a világ kőolajtermelő térségei között, amelyek egyszerűen kiárazódnak, vagy kiesnek erről a piacról?
Igen, ez már most is jellemző. Például 10 évvel ezelőtt rengeteget beszéltünk az Arktik, tehát az Északi-tengeri kutatásról és termelésről. Itt tudjuk jól, hogy hatalmas olaj- és gázlelőhelyek vannak, viszont a költség nagyon magas. Gyakorlatilag ezek a tevékenységek mára teljesen megszűntek. Lényegében senki nem kutat, és senki nem termel az északi sarkkör környékén, illetve az északi sarkkörtől északabbra levő területeken. Vannak egyéb területek is, amelyek szintén teljesen kiárazódtak.
Északi-tenger? Költséges terület?
Költséges terület, ott több egyéb probléma is van. Leginkább ami ott gond, az az angol adórendszernek a változékonysága, illetve hát ugye láttuk a legutóbbi pár héttel ezelőtti eseményekből is, hogy az infrastruktúra helyzete is elég kétséges. Úgy tűnik, hogy az Északi-tenger sem elég vonzó terület. Nem történik meg a teljes kivonulás, viszont sokkal kisebb aktivitást látunk. Én azt gondolom, hogy az Északi-tengernek a jövője elsősorban attól függ, hogy milyen olajárról beszélünk. Egy 70-80 dolláros olajár mellett valószínűleg a tevékenység ismét erősödni fog.
Egyébként azzal, hogy területek kikerülnek, vagy lekerülnek a kőolaj globális piacának a termelési területeinek a térképeiről, ez mit jelent országokra nézve is? Ugye vannak nagy olajtermelő országok, sőt vannak olyan országok, amelyek kifejezetten szinte csak az olajból élnek. Mi történik velük?
Nagyon érdekes változások vannak, nagyon komoly politikai változásokat intott el az alacsonyabb kőolajár. Például a már említett erősen olajfüggő országok esetében olyan új reformtervek indultak, amelyeket korábban nem láttunk. Azt hiszem erre a legjobb példa a Szaúd-Arábia esete, ahol az új ifjú uralkodó egy komoly reformprogramot indított el, aminek pont az a célja, hogy az országot levigye erről a mostani pályáról, és egy jóval kisebb olajfüggés alakuljon ki. De jelentős változás volt például Oroszország esetében is, ahol a szankciókkal együtt az orosz gazdaságnak egy nagyon komoly lökést adott az alacsonyabb olajár, ugyanis kénytelenek voltak más saját iparágokat kifejleszteni és megörösteni annak érdekében, hogy az olajár, alacsonyabb olajár okozta kisebb jövedelmet pótolják, illetve a szankciók ellenére hát legyenek saját hazai termékek.
Említette Szaúd-Arábia, hogy évek óta késik a világ legnagyobbnak tartott olajcégének a tőzsdébe vezetése, ez a Saudi Aramco. Lesz egyáltalán részvénykibocsátás, mit gondol?
Nagyon úgy tűnik, hogy a szaudiak eltökéltek ebben a kérdésben. Valószínűleg 2018 második felében a Saudi Aramcót a tőzsdén láthatjuk. Ugye ez a világ legnagyobb várható kapitalizációjú vállalata lesz. Nagyon izgalmas kérdés az olajipar számára, hogy vajon az Aramco mekkora tartalékokkal rendelkezik. Jó eséllyel ez határozza egyébként meg azt, hogy milyen árazás mellett fogják tudni eladni az Aramcót a szaudiak.
Mennyire lehet vonzó majd vajon ön szerint a befektetőnek ez az értékpapír, hogyha azt nézzük, hogy ugye azt mondta, hogy nagyjából 10 éven túl már nem nagyon gondolkodnak az olajvállalatok, tehát rövid projekteken gondolkoznak, mert hogy 10 év után jelentős változás lehet, Szaúd-Arábia maga is az olajról másra szeretne váltani, és ekközben bevezetik a tőzsdére a világ legnagyobb olajvállalatát. Hogy fog ez összejönni? Ön szerint milyen ár fog ebből kijönni?
Én azt gondolom, hogy a várakozásokhoz képest valószínűleg inkább az alacsonyabb árak lesznek jellemzőek, tehát egy kicsit csalódás lesz ez a kibocsátás a szaudiak részére. Nyilván itt sok mindentől függ egyébként az árazás, például attól, hogy milyen elvonási rendszert fognak bevezetni a szaudiak. Azt sem szabad elfelejteni, hogy Szaúd-Arábia a világ legolcsóbban termelő országa, valószínűleg a kitermelési költség 10 dollár alatt van hordonként. Tehát ha csökken is az olaj iránti kereslet, utoljára Szaúd-Arábia fog erről a piacról kiárazódni. Tehát ők még egy csökkenő kereslet mellett is termelni fognak, és hát jó eséllyel is fogják adni az olajukat.
Ha megnézzük a térképet, akkor valamennyi régiónak, amelyek ma az olajtermelésből élnek, van alternatívája?
Nyilván mindenkinek van alternatívája, csak hogy ez egy nagyon nehéz folyamat. Tehát egy olyan ország, ami mondjuk 30-40-50 éve arra van berendezkedve, hogy ingyen jövedelmet kap.
Itt Venezuela nagyon, például?
Venezuela is ilyen, de sok más egyéb ország is van a világban. Szóval ezeknél az országoknál nagyon nehéz rávenni arra a lakosságot és az embereket, hogy más életmódot és más életformát váltsanak, illetve hogy a munkapiacon aktívan részt vegyenek.
Térjünk vissza az olajipari kérdésünkhez, hogy említette már az amerikai nem hagyományos készleteknek a termelését. Ugye, amikor ezek megjelentek, ezek a területek, akkor ezek voltak a legdrágább mezők. Most úgy tűnik, hogy mégis ez a mérleg nyelve. Mi történt a nem hagyományos készletekkel?
Nagyon sok változás volt az első államokban is. Volt egy nagyon komoly hatékonyságjavulás, aminek egyébként két lába van. Egyrészt volt egy valódi hatékonyságjavulás, ami abból állt, hogy egyre hosszabb szakaszokat tudtak megfúrni az amerikai palaolajtermelő cégek. Másrészt javították a repesztés hatékonyságát, illetve geológiailag is egyre jobb ismeretekre tettek szert a nagy olaj- és gázipari mezőkön. Másrészt volt egy jelentős költségváltozás is, a különböző szolgáltató cégek méréssel, fúrással, vagy éppen a repesztési anyagok értékesítésével foglalkozó vállalatok kénytelenek voltak árat csökkenteni. Ezek hatására átlagosan egy 30-40 dollárral csökkent a kitermelési költség. Ma azt mondják, hogy valahol 50 és 60 dollár között van az önköltsége az amerikai palaolajnak. Ez egy átlagos költség, nagyon széles a sáv egyébként, tehát valószínűleg egy 30 és 70 dollár közötti sávot látunk, és hát úgy tűnik, hogy ezzel az árral az első államok a mostani piacon igencsak versenyképes. A piacon arra megy a találgatás, hogy vajon milyen mértékben nő jövőre az amerikai palaolajtermelés, hiszen látszik az, hogy a mostani költségek, a mostani finanszírozási helyzet mellett az amerikai palaolajtermelők növelni fogják a termelésüket.
ki lehet azt mondani, hogy ebben a jelenlegi helyzetben az amerikai palmaolajtermelők jelentik a legnagyobb fékező erőt az olajáremelkedés előtt?
Egyértelműen ez a helyzet. Itt a piac arra spekulál most jelenleg, hogy a következő év, tehát 2018 termelés csökkentése az OPEC részéről vajon sikeres lesz-e, ugyanis van egy olyan félelem, hogy az OPEC tulajdonképpen az amerikai palmaolajtermelőknek ássa ki a gesztenyét, tehát amennyivel csökken az OPEC és a vele szövetséges nem OPEC termelők termelése, adott esetben annyival növekedhet az amerikai palmaolajtermelés, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen az OPEC akciója nem lesz sikeres, sőt, tulajdonképpen ők ezzel egy piacvesztést okoznak.
Amikor az olajár csökkentés elindult 2014 nyarán, akkor sokan számítottak arra, több piaci elemző is jelezte azt, hogy szerintem meg fognak jelenni új szereplők ezen a piacon, új befektetők, hiszen egy másfajta időszakba lépett a globális olajpiac. Látszik ez? Vannak új szereplők?
Jelentős változást nem lehet látni, tehát ugyanazok a szereplők vannak most is, mint korábban. Az látszik talán, hogy az amerikai palmaolaj szektor sokkal ellenállóbb volt, mint amire számítani lehetett. Ugye voltak olyan becslések, akik azt mondták 2014 után, hogy Amerikában elhal a palmaolaj termelés. Ezzel szemben azt látjuk, hogy az amerikai palmaolaj most már egy olyan 6,3 millió hordós termeléssel igencsak komoly szereplő a globális piacon.
Mekkora szerepe van, vagy lehet ebben annak, hogy a jelenlegi amerikai kormányzat, vagy legalábbis az elnöki adminisztráció az nyíltan a fosszilis energiahordozók mellett áll?
Én azt gondolom, hogy ennek nincs akkora szerepe, legalábbis ami a múltat érinti. A jövőt illetően lehet ennek szerepe. Nagyon komoly vita volt itt az amerikai kongresszusban, illetve a szenátusban az adótervekről. Úgy tűnik, hogy a legutóbbi tervezet, amit valószínűleg a közeljövőben el is fogadnak az amerikaiak, nem ad egyértelmű versenyelőnyt a fosszilis energiának, tehát továbbra is egy viszonylag jó versenyhelyzet marad a fosszilis és a nem fosszilis energiahordozók között, ami azt jelenti, hogy a piaci erők, illetve a költségek fogják meghatározni, hogy melyik tényező, melyik energiatermelési mód lesz hosszabb távon a nyerő.
Egyébként, hogyha most egy picit a jövőről is beszélünk, az olajárak jövőjéről, akkor ugye említett számos tényezőt, a kereslet, a kínálati viszonyokat, az e-mobilitást, amiről picit később majd beszélünk részleteiben is. Mi az, ami most ön szerint leginkább meghatározza az olajpiacnak a jövőjét? Tehát ki lehet választani egy tényezőt, amitől függ az olajár alakulása?
Ez nehéz kiemelni egyetlen olyan tényezőt, ami befolyásolja a piacot. Ha mondjuk csak a 2018-as várható áralakulást nézem, én egyértelműen azt gondolom, hogy az amerikai palmaolajtermelők és az OPEC versenyfutása lesz a meghatározó. Ha kicsit hosszabb távra tekintünk, itt bejöhetnek egyéb tényezők. Érdekes módon pont az e-mobilitást szeretik leginkább kiemelni, bár én azt gondolom, hogy 10 éves távon nem ennek van igazán komoly szerepe, hanem például olyan új technológiáknak, amelyek az önvezető autóhoz kötődnek. Úgy tűnik, hogy az önvezető autó a következő 10 évben sokkal nagyobb kőolajkereslet csökkenést okozhat, mint az e-mobilitás megjelenése. Nagyon érdekes tanulmányt olvastam erről a kérdésről a minap. Például volt egy ilyen állítás benne, hogy ha 20 autóból 3-4 autó önvezetővé válik, akkor ez nagyon komoly fogyasztás megtakarítást jelent, nem csak az önvezető autóknál, hanem a forgalom összes szereplőjénél is, ugyanis ezek a járművek is kénytelenek lesznek igazodni az önvezető autók, talán kicsit finoman szóval is lassabb tempójához. Ez pedig a globális olajpiacra is igen komoly hatással lehet. Ugye az önvezető autóról azt tudjuk, hogy technológiailag most már nagyon fejlettek a járművek, főleg jogi okok vannak, ami az elterjedést akadályozza, de ezen is komolyan dolgoznak, tehát azt lehet mondani, hogy az önvezető autók valószínűleg egy 5-10 éven belül egy működőképes és piacképes technológia lesz.
Tehát akárhogyan is azt lehet mondani, hogy valamilyen jelentős technológiai változás a közlekedésben, ez jelenthet drámai fordulatot az olajpiacon. Akár önvezetésről beszélünk, akár e-mobilitásról.
Úgy tűnik, hogy ezen a területen lesz egy komoly változás. Ugye volt egy nagyon komoly kínálati sok az olajpiacon, ez a pala olajtermelés megjelenése. Ez ugye 2000-es évek közepétől volt jellemző. Valószínűleg a 2020-as évek, illetve ez az évtized, ez a keresleti oldal sokjáról, a keresleti oldal drasztikus változásáról fog szólni.
Az elmúlt években hagyományosan mindig azt lehetett hallani, amikor valamilyen politikai bizonytalanság jelenik meg, mondjuk a Közel-Keleten, az öböl menti országokban, de úgy általában a világpiacon, akkor ez, vagy a világpolitikában, akkor ez mindig jelentősen föltolta az olajárat. Most úgy tűnik, mintha az olajár érzéketlen lenne a politikára. Miért?
Valóban az elmúlt 2-3 évben a politikai bizonytalanságoknak sokkal kisebb szerepe volt, mint mondjuk 2014 előtti piacon. Ennek egyébként az az oka, hogy az elmúlt 3 évben bőven volt kínálati tartalék a piacon, tehát ha adott esetben egy adott ország, akár egy Venezuela méretű termelő is kiesett volna, akkor lett volna arra bőven kapacitás, hogy a többiek ezt a hiányzó mennyiséget pótolják a piacról. Most az OPEC erőfeszítéseinek köszönhetően ismét sokkal szűkebbé kezd válni az olajpiac, jóval kisebb a tartalékoknak a nagysága, mint ami egy vagy két évvel ezelőtt volt, és hát köszönhetően a jelentős keresletnövekedésnek is a szabad kapacitások egy jó része eltűnt. Úgyhogy valószínűleg tartom, hogy a következő években ismét a politikai prémium jelenhet meg az olajban, köszönhetően annak, hogy egy szűkebb olajpiacról beszélünk. Egy adott iráni-szaudi háború például egy nagyon komoly áremelő tényező lehet. Valószínűleg tartom azt, hogy a leginkább árfelhajtó tényező pont egy ilyen mondjuk politikai vagy katonai konfliktus kialakulása lehet.
Plecser Tamás, az Erste olaj és gázipari elemzője, az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink ezt a beszélgetést a rádióban felvételről hallják, rövidesen innen folytatjuk. Tartsanak velünk továbbra is.